Szeretettel kérjük tehát, hogy ki foglalja el a fejét, és elkezdjük az alkalmat majd énekléssel. Szeretettel köszöntjük Illés Dávid esperes urat közöttünk, és mindenkit, aki eljött az Egyházmegyei Presbiteri továbbképzésre. 295-ös énekünket keressük meg, és mind a két versét énekeljük el az áhítat előtt. 295-ös dicséretünket. Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a testvéreket, csendesedjünk el imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy látásra hívsz bennünket, hogy meglássunk már téged itt a földi vándorúton, lelkednek a világosságot adó fényénél, és köszönjük, hogy látásra hívsz bennünket, hogy majd egyszer ott fent boldogan, színről színre lássunk téged. Köszönjük, hogy ennek a mennyei látásnak már itt a Földön a részesei lehetünk. És engedd, hogy ma, amikor egybegyűltünk, újból tudjunk úgy figyelni rád, hogy téged, magadat, mint megfeszítettet és feltámadott urat láthassunk. Köszönjük a testvéri közösséget, az ismerős arcokat, és köszönjük, hogy te hívtál bennünket ide ma. Kérünk, légy velünk. Ámen. Kedves testvérek, Isten igéjét a Galatákhoz írt levél első fejezetéből olvasom. Méghozzá az első 9 versből, de majd csak egy gondolatot szeretnék kiemelni. Tehát a Galatákhoz írt levél, Páli levél első fejezetének első 9 verséből. Így kezdődik a levél. Pál apostol, aki nem emberektől, nem is emberek által kapta elhívását, hanem Jézus Krisztus által és az Atya Isten által, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, és a velem lévő atyafiak mindnyájan, Galácia gyülekezeteinek, kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és ami Úrunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból Istennek, ami atyánknak akarata szerint. Övé a dicsőség örökkön örökké. Ámen. Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok. Pedig nincsen más. De egyesek megzavartak titeket, és el akarják szerdíteni a Krisztus evangéliumát. Viszont ha még mi magunk, vagy a mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azon kívül, amit mi hirdettünk, átkozott legyen. Amint már korábban is megmondtuk, most ismét mondom, ha valaki nektek más evangéliumot hirdet, azon kívül, amelyet elfogadtatok, áldozott legyen. Kedves testvérek, egy gondolatot szeretnék csak egy kicsit kiemelni ebből az ígéből. Az evangéliumról van itt szó, és Pál apostol ezt a levelet úgy kezdi, hogy nem ad hálát a gyülekezetért, nem mondja el, hogy mennyire örül nekik, és hogy milyen hálás Isten munkájáért közöttük, hanem furcsa módon rögtön korholással kezdi, vagyis elég nagy indulatok vannak benne, és úgy érzi, hogy itt most rögtön a dolgok közepére kell vágni. Bizonyára mi is éreztünk már ilyen helyzetben magunkat, vagy találtuk magunkat ilyen helyzetben, amikor azt gondoltuk, hogy, vagy úgy éreztük, hogy nem tudunk se köszönni, se hálát adni, se udvariassági köröket megtenni. Hát annyira komoly dologról van szó, hogy itt rögtön bele kell vágni a dolgoknak a közepébe. És ami nagyon bántja az apostolt, az, hogy valaki elferdíti az evangéliumot. Elferdíti az evangéliumot. Erről szeretnék néhány szót szólni, hogy mit jelent az evangélium, talán tudjuk, de jó nekünk ezt újból és újból összefoglalni. És utána az, hogy hogyan felhelyítik el az újszövetségi korban, és hogyan tudjuk még nagyon könnyen elfelejteni az evangéliumot. Hogy az ne az legyen, amit Isten nekünk adott Krisztusban. Mi az evangélium lényege? Talán két mondatot hadd mondjak a definiálás miatt. Az evangélium lényege, amit jól kell értenünk, hogy mi semmit, még egyszer mondom, semmit nem tehetünk az üdvösségünkért. Ez ingyen kegyelemből van. A másik, hogy ez hit által, a hit által kapjuk Istentől. Sok mindent lehetne még hozzátenni természetesen. Egész nap beszélgethetnénk arról, hogy mit is jelent az evangélium. Most csak ezt a két mondatot hoztam, hogy elvigyük magunkkal, és hogy érezzük meg, hogy mi a summája, mi a lényege, vagy mi lehet a lényege, és hogy ettől hogyan lehet eltérni. Semmit sem tehetünk az üdvösségünkért, ez Isten ingyenes ajándéka, és csak hit által kapjuk meg ezt Istentől. Milyen veszélyek vannak? Az ószövetségi és az újszövetségi kor határán, majd az újszövetségben ugye nagy veszély volt a törvényeskedés. Hogy bizonyos szabályok, előírások, ritusok, viselkedés minták szükségesek ahhoz, hogy valaki az evangélium birtokosa legyen, vagy valaki úgymond az evangéliumot elnyerje, vagy megtartsa. A Galata levél erről szól, hogy törvényeskedők jöttek a új életben járó keresztények közé, és különféle törvényeskedő tanításokat kezdtek el tanítani, mondván azt, hogy ha nem így cselekszel, vagy nem úgy cselekszel, akkor kevés az evangélium, és te is kevés vagy az üdvösségre, vagy ezeket meg kell tenned. Nagyon röviden ennyit erről, és még néhány gondolat, hogy mi hogyan tudjuk ezt átvenni, hogyan tudjuk mi elfelejteni az evangéliumot, illetve milyen veszélyek leselkednek rá. Az egyik veszély, amikor azt mondjuk, és ez talán biblikusnak tűnik, és néha hallunk is ilyen kifejezéseket, az egyik veszély az, amikor azt mondjuk, hogy ha magadat átadod Krisztusnak, és megfelelő életet élsz, akkor van üdvösséged. Ez nagyon biblikusnak tűnik, hogy ha Krisztust befogadod, ha átadod magad Jézusnak, akkor lesz üdvösséged. De mégis úgy gondolom, hogy ennek a veszélyét, ha csak ezt hangsúlyozzuk, és semmi más természetesen, mert ez biblikus, csak ha erre esik a hangsúly, akkor a veszélyét könnyen észrevehetjük. Mert mi lesz ebből? Ebből az lesz, hogy nekem valamilyen módon viselkednem kell. Nekem valamilyen módon kegyesnek kell lennem. Nekem valamilyen módon meg kell mutatnom azt, hogy én ezt megkaptam, átvettem. És egy idő után önkéntelenül egyfajta megfelelésbe kényszeríti az embert, hiszen meg kell mutatnom, hogy én is a többiek közé tartozok a magatartásommal, a szavaimmal, a kegyességemmel, a szokásaimmal, az öltözködésemmel, és még lehetne sorolni, valamiféle elvárt és mások által helyesnek tartott kegyességi gyakorlat szerint kell érjem az életemet. Csak egy módon lehet természetesen, hiszen egy közösségnek kialakulnak a szabályai. És arra kényszerít bennünket talán ez a nagy veszély, hogy azt gondoljuk, hogy ha mi így viselkedünk, akkor ez jó. És ezáltal van az üdvösségünk. Még egyszer hadd mondjam a korábban megfogalmazott mondatot, hogy mi semmit nem tettünk az üdvösségünkért. Tehát nem a kegyes magatartásunk, nem az odaszállásunk, nem az adakozásunk, nem a szolgálatkészségünk az, ami bennünket az üdvösségre jogosítana, vagy tehetnénk hozzá ahhoz bármit, hogy az üdvösséget elnyerjük. Éppen ezért érdemes megvizsgálni a motivációinkat, amikor szolgálunk az egyházban, amikor együtt vagyunk testvérekkel, amikor elmegyünk máshova is, ahova mások nem mennek el, amikor úgy gondoljuk magunkról, hogy kicsit mi jobbak vagyunk, mint a többiek, mert mi többet tettünk, vagy más tettünk, hogy valami miért tettük ezt. Azért, mert azt gondoljuk, hogy ha ezt nem tesszük meg, akkor kiesünk a kegyelemből, elveszítjük az evangéliumnak a lényegét, az üdvösségünket talán. Nem a hitünk fenntartása, nem a kegyességünk gyakorlásaból van, vagy abból fakad az üdvösségünk, hanem abból a Krisztusból, akiről olvastuk, hogy önmagát adta. A másik veszély egy, lehetne így mondani, egy liberálisabb, szabadabb gondolkozás, amelyik azt mondja, hogy szeress és tégy, amit akarsz. Ha jól tudom, ezt Augustinus mondta még egészen rég, és van ebben is igazság természetesen, csak ha ezt veszük alapnak és kiindulásnak, hogy szeress és tégy, amit akarsz, annak az a veszélye, hogy nagyon látványos, de becsapós. Mert miről szól? Arról szól, hogy a cselekedeteinkkel elérhetjük Istent. A cselekedeteinkkel rabul ejthetjük Istent. Hát én úgy szeretek, hogy már az Isten is úgy néz rám, hogy már lassan a vállamat veregeti érte. Annyi szeretet van bennem, és annyi tolerancia van bennem, és annyi megértés van bennem, és annyi figyelmesség van bennem, és annyi jó akarat van bennem, hogy ahogy szokták mondani, hogy mindenki mást pótolni lehet, de engem nem lehet pótolni, mert én pótolhatatlan vagyok. Ilyen nincs több a világon. Emlékezzünk a farizeus imádságára, hogy hogyan informálta az Úristent, hogyha elfelejtené az Úristen, hogy kicsoda ő, akkor azért kapjon már a gépet, ugye, Jézus példázatában. Vagyis azt gondoljuk egyrészt, hogy a cselekedeteinkkel elérhetjük az Istent, meggyőzhetjük, rabulejthetjük az Istent, másodszor pedig azt gondolhatjuk, hogy az lesz a helyzet, hogy a toleranciánkkal és a nyitottságunkkal, vagy pontosabban a toleranciánkat és a nyitottságunkat tesszük a legfőbb értékké. Az a lényeg, hogy valaki toleráns legyen és nyitott legyen. Ami bizonyos esetekben nagyon fontos, természetesen. De ez arra ösztökél bennünket, hogyha csak ez van a központban, és így felrítjük el az evangéliumot, és ez kerül a központba Jézus szabadítása helyett, hogy ez egy idő után természetesen arra ösztökél bennünket, hogy magunkat egyre toleránsabbnak és egyre nyitottabbnak lássuk. Mert ugye ez a legfontosabb érték, senki nem fogja azt mondani, hogy én nem vagyok toleráns, és én nem vagyok nyitott, ha egy közösségnek, egy gondolkodásnak, egy kontrollcsoport által befolyásolt valakinek ez a legfontosabb értéke, akkor magát is természetesen ott akarja látni a többiek között, és egyre jobban elhiszi, sőt, egyre jobban magát beleringathatja abba a vélt vagy valós helyzetbe, hogy ő toleráns és nyitott, és oda jutunk, talán mint az előző helyzetben, hogy mi vagyunk azok, akiktől az üdvösség függ. Arról már nem is szólok, mert talán a református egyházunkban marginális, de azért néha előfordul, hogy az is veszély, amikor előírjuk a legapróbb dolgokat is, hogy kinek hogyan kell viselkednie. A legapróbb részleteket, szabályokat, az embereknek az életében, a viselkedésében, akár az öltözködésében, vagy az időbeosztásában, mert ennek is az a veszélye, hogy egy idő után azt gondolja valaki, hogy nagyszerű, vannak szabályok, és ezeket betartom, akkor minden rendben van. Isten szeretni fog engem. És még lehetne sorolni. Azt gondolom, hogy nekünk újból és újból meg kell értenünk, hogy nem a mi vallásos performanszunk, nem a mi vallásos látványos cselekedeteink, nem csupán a pozitív hozzáállásunk, nem csupán a tradícióknak való megfelelésünk tesz, vagy tehet bennünket a Krisztus gyermekeivé, megváltott és felszabadított gyermekeivé, hanem csak egyedül és kizárólag az az Úr, akiről azt olvastuk, hogy önmagát adta a bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, ami Atyának akarata szerint. Nagyon fontos, hogy belül nézzük a szívünket, hogy mit miért teszünk, hol vannak a motivációink. Utolsó gondolatként talán egy tesztet hadd adjak mindenkinek. Ha igazán hiszük az evangéliumot, ha igazán hiszük azt, hogy mint semmit nem tettünk az üdvösségünkért, ezt ingyen adja ajándékként az Isten nekünk, hogy ezt hit által fogadhatjuk el, honnan tudjuk, hogy ezt mi igazán hiszük? Honnan tudjuk, hogy valóban ez a tiszta lélektől kapott ajándék van a szívünkben, ami nem fertőlt el? A teszt pedig a következő. Van-e olyan ember, akiről azt gondolod, hogy ő soha nem üdvözülhet? Van-e olyan ember, akiről azt gondolod, hogy az Isten nem tud rajta könyörülni? Van-e olyan ember, akiről azt gondolod, hogy őt bizony én soha nem fogom látni az Isten közelében, a templomban, a gyülekezetben? Mert ha igen, akkor már korlátoztam magamban az Isten szabadító kegyelmét, és azt gondolom, hogy az üdvösség Istentől függ. Gondoljuk át, hogy kik vannak a környezetünkben, és mit gondolunk róluk. Ha mi szabunk akadályokat, akkor talán néha félreértjük az evangéliumnak, Krisztus áldozatának a nagy-nagy szabadítását, a nagy-nagy örömét, a nagy-nagy lehetőségét, a nagy-nagy szeretetét. De ha azt mondjuk magunkban, hogy ha rajtam is könyörült az Isten, akkor nincs olyan ember, aki ne könyörülhetne, akkor talán megértettük, hogy mit jelent az evangélium. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked a te kereszten széttárt karodat, amelyel az egész világot szeretted volna magadhoz ölelni, és meg is tetted, hiszen te vagy az Isten báránya, aki elhordozza a világ bűneit. És köszönjük, hogy a te ölelésed olyan nagy, hogy abban mindenki beleférhet. Nincsenek határok, nincsenek korlátok, nincsen semmiféle szabály, hogy ki igen és ki nem. Köszönjük, hogy érthetjük, hogy egyedül általad van üdvösségünk, menekvésünk, szabadulásunk, és egyedül a hit által fogadhatjuk ezt el, nem a cselekedeteinkkel erőszakolhatjuk ki, hanem csak csendben megállhatunk, és azt mondhatjuk, köszönöm. Köszönjük, Jézusunk, hogy úgy szeretted ezt a világot, hogy az életedet adtad érte, hogy aki hisz benned, aki hisz benned, az el ne vesszen. És bocsáss meg, hogy mi sokszor más feltételeket szabunk. Kérünk, Urunk, hogy tégy bennünket szabaddá az evangélium, az igazi evangélium hirdetésére. És persze tégy bennünket szabaddá a formálódásra, hogy akaratod szerint valók lehessünk. Könyörgünk azokért, akiket talán már a szívünkben leírtunk. akikről lemondtunk, akikre legyintettünk, akik mellett elhaladva a vállunkat vontuk meg. Bocsáss meg akkor, bocsáss meg, amikor mi többnek gondoltuk magunkat. Lelkedel munkálj bennünk, hogy megérezzük, egyformák vagyunk. Nyomorultak, kegyelembe szorulók. És add lelkednek a világosságát, hogy az evangéliumot ne elfedítsük, hanem tisztán, erővel a te erőddel hirdessük. Köszönjük, hogy a te ígéd ma megszólított, és ígéden keresztül a te szavadat hallhattuk. Legyen ezért áldott a te neved. Ámen. Kedves testvérek, a szót átadom Bolga Gábornak.
Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a mai alkalmon. Mindenek előtt szeretném megköszönni a otthontadó gyülekezetnek, az Iva Péter nagy tiszteletű úrnak, hogy ugye az őszi sorozatunk három alkalmát azt itt tölthetjük, hogy a vendégeink lehetünk itt ebben a helységben. És itt mindjárt hirdetem ugyan, hogy ez az ősz az első alkalom, de lesz két további is, ugye lesz egy október 22-én és egy november 26-án, tehát a sorozat folytatódni fog. Ami a mai alkalmat illeti, ugye Illés Dávid Esperes úr már az állítatot megtartotta, gyakorlatilag két programpontunk van. Az egyik a presbiteri választásokkal kapcsolatban kértük meg Esperes urat arra, hogy tartson egy rövid tájékoztatót, illetve ezzel kapcsolatban kérdezni is lehet majd. Ez fog mindjárt következni. És utána tartunk egy rövid szünetet, és azután lesz gyakorlatilag ez az előadás, ami a sorozatunk részben, hogy ez a Magyar Hitvősök a sorozatában Péter Fügyő nagy tiszteletű úr fog beszélni a magyar puritanizmusról. És akkor Esperes urat megkérjük, hogy mondjon nekünk egy néhány szót a dolgok állásáról, és addig mindenki készíthetne a kérdéseit, hogyha vannak.
Köszönöm szépen, az ilyen közel még soha nem álltunk a megoldáshoz. Mondta ezt nekem valaki a gyülekezetben, miután három évig nem csinált meg valamit. Úgyhogy ilyen közel nem álltunk még a presbiter választáshoz, mint most. Néhány gondolatot nagyon röviden, és aztán tényleg kérdezzenek a testvérek, ha tudok, megpróbálok válaszolni, de nem tudok mindenre válaszolni, ezt is előre megmondom. Néhány dologra nem is lehet válaszolni. Hogy akarok-e, ez meg a harmadik kérdés. Ugye új rend működik az egyházunkban, és talán ez már a harmadik ciklus, hogy így választjuk a presbitereket, aminek vannak előnyei és hátrányai, ugye a korábbi rend szerint a presbiterium egy negyede három évenként kötelezően lemondott, és aztán újra lehetett őket választani, és akkor egy ilyen folyamatossággal, de megújulással ment a presbiteri tisztség, és a presbiteriumnak a szolgálata, és ugye ez megváltozott, most hat évenként teljes presbiteri tisztújítás van. Természetesen ezt nagyon jól is lehet használni, és ki is lehet használni, és természetesen lehet megdöccenők, hiszen ilyenkor fölgerjednek a kérdések, az indulatok, ami nem biztos, hogy baj, mert szerintem érdemes erről beszélgetni, hogy mit is jelent a presbiteri tisztség a gyülekezetben. Az egyik fontos dolog, hogy maximálisan kérek mindenkit, hogy a presbiteriumok természetesen a törvény meglévő előírása szerint járjanak el. Hozzáteszem, hogy ez a törvény azért nagyon sok mindent nem mond ki, illetve hagy kérdéseket számunkra, és ez bizony néhány helyzetben különféle megoldásokat tud szülni. Az egyik nagyon fontos feladata most vagyis munkája a jelölőbizottságoknak van. Azt gondolom, hogy legtöbb gyülekezetben már ez a jelölőbizottság megalakult, és végzi a munkáját, vagy most alakul és végzi a munkáját. Olyan tagok lehetnek csak benne, akik maguk nem lesznek jelöltek a presbiteri tisztségre. Vagyis a jelölőbizottságnak van egy olyan funkciója a törvény szellemisége szerint, hogy többé-kevésbé függetlenül próbálja a presbiteriumot összeállítani. vagyis saját magát ugye nem javasolhatja senki. Ebből kifolyólag az én látásom az, hogy a jelölőbizottságnak egy nagyon fontos szerepe van. Tudjuk, hogy akiket a jelölőbizottság végül majd a presbitérium elé oda terjed, mondhatjuk, hogy többé-kevésbé egy független testület által megszavazott vagy összeállított lista, és ebben eltérnek a vélemények, de én azt gondolom, hogy a presbitériumnak például ahhoz nem igen van erkölcsi joga, hogy most egy végletet mondok, hogy ad 10 jelöltet a jelölőbizottság a presbitérium elé, kik legyenek a presbiterek, és a presbitérium mind a 10-et, és azok között nincsenek a jelenlegi presbiterek között, most ez egy példa, ami valószínűleg nem létezik, de előfordulhat. Tehát az, hogy teljesen új presbitériumra szükségünk, mondja a jelölőbizottság, az 10 új nevet, hogy ezeket javasoljuk. A presbitériumnak, akinek pedig joga van ahhoz, hogy pontosabban a törvény azt mondja, hogy ő állítja össze a választott a listát, akikre majd szavazni lehet, azt mondja ez a presbitérium, hogy na nem, ezt köszönjük, nem, ezt a 10-et nem, és mi 10-en, mi viszont jó presbitérium vagyunk, ugye? Ha ez így működhetne, az én elgondolásom szerint nem volna szükség a jelölőbizottságra. Azért zárja ki a jelölőbizottságban az én olvasatom szerint a jelöltségnek a lehetőségét, tehát aki a jelölőbizottságban van, az maga nem lehet jelölt és nem lehet presbiter, hogy többé-kevésbé egy független testület jelöljön tagokat a presbiteri tisztségre. Természetesen erről nem ír a törvényünk, ami egy kicsit nehézkes. És lehet, hogy gyülekezetek 80 vagy 85%-ében ez nem is gond, mert nem lesznek ebből fennakadások, de előfordulhatnak olyan gyülekezetek, ahol ebből lehetnek komoly gondok, hogy néhány presbiternek esetleg nem tetszik az, hogy őt nem jelölték, noha eddig ő benne volt a presbiteriumban. Azt gondolom, hogy ahol ezt még nem tették meg, akkor érdemes beszélgetni arról, hogy mit is jelent abban a gyülekezetnek, presbiternek lenni. És hadd bátorítsak már mindenkit egy kicsit előre is tekintve, hogy ha majd megszületik a új presbitérium januárban, akkor már kezdjenek előkészíteni a következő 6 év múlva esetékes választást azzal, hogy üljenek le a presbitériumok, menjenek el egy csendes hétvégére, vagy legalább egy napot töltsenek együtt, és egyezzenek meg abban, hogy mit is jelent ebben a gyülekezetben presbiternek lenni. Hála Istennek, ezt mi 6 évvel ezelőtt már megtettük a gyülekezetünkben, Zsuzsára nézek, mert ő képviseli a budaiakat, és most már lehet, hogy beletettük, hogy kötelező a presbiteri továbbképzésen részt venni, és akkor aki presbiter akar lenni, ez most jutott eszembe. De ott kimondtuk 6 évvel ezelőtt, hogy mit jelent presbiternek lenni a budai gyülekezetben. Csak néhány példát mondok, amit minden gyülekezetben természetesen lehet másféleképpen értelmezni, vagy a helyi szükségletek szerint átgondolni. Például a hitbeli dolgokat is kimondtuk. Tehát olyan ember legyen presbiter, aki Krisztus Úrnak vallja, és ez kész a református egyházban teljes mértékben megélni. Kimondtuk azt, hogy nagyon fontos, hogy valaki szeptembertől májusig, ugye egy belvárosi gyülekezetről van szó, tehát nyári dolgokról nem nagyon beszélünk, még a fű se nő, máskor se, de olyankor még jobban nem nő ott. Tehát szeptembertől májusig az Isten tiszteleteken legalább 50%-ban ott van. Legalább 50%-ban ott van. Természetesen nálunk nincs ilyen technika, hogy akkor csippen egyet, ha valami, ha bejön egy presbiter, vagy nem tudom, de hát nem számolgatjuk, de hát azért lehet tudni valakiről, hogy ott van, vagy nincs. Fontosnak tartjuk azt, hogy valaki a gyülekezet egyéb lelki folyamában, keringésében is részt vegyen. Tehát azt is kimondtuk, hogy aki presbiter, annak nem elég a vasárnapi alkalmakon részt venni, házi csoportban, bibliaórán ott kell lennie. Tehát aki ezt nem tudja vállalni, nem éli át a gyülekezetnek a teljességét. Ugye nálunk, hála Istennek, sokan járnak házi csoportba, és ez egy nagyon fontos lüktetés a gyülekezetnek. Aki ezt nem vállalja a presbiterként, az nem tudja, hogy miről szól a gyülekezet. Tehát eljön esetleg vasárnap 10-kor, elmegy 11 órakor, meg 4 presbiteri ülésen egy évben vagy 5-ön részt vett, nem tudja, hogy mi történik a gyülekezetben, ahol 250 ember rendszeresen hetente vagy két hetente találkozik. Ugye? Ez már azt is mutatja, hogy amit fontosnak elő, hogy kérünk, hogy kész legyen, nyitott legyen a tanulásra, a fejlődésre. Lelki tanulás. Hát a csoportok azok a helyek, ahol ezek megtörténnek. És még lehetne sorolni. Szóval én azt kérem, hogy ahol még van lehetőség, beszélgessenek arról, hogy akit jelölnek, hogy mit fog vállalni. Akit jelölnek és megváltják, annak tudjon róla. Hát úgy lehet csak elvállalni a tisztességet, ha én tudom, hogy egy tisztséget, hogy tudom, hogy abban mi jár. És utána pedig üljenek le majd a testvérek a ciklus elején a megválasztott új presbitériumok, hogy akkor beszélnek arról, hogy hogyan is tudunk mi jól együtt szolgálni. Mik azok az alkalmak, időpontok, lehetőségek, módszerek, hogyan tudunk gondolatot cserélni, hogyan mutathatjuk meg az egységünket, hogyan kell vitatkozni, hogyan kell elmondani, ha valakinek más a vélemény, és még ezer dologról lehet beszélgetni. Fontos. Tehát fontos nálunk is újban és újban át kell beszélni, és azt gondolom mindenhol, csak gondoljunk egy házasságra. Tehát ott is néha le kell ülni, és azt mondom, hogy drágám, akkor beszéljük meg, hogy így lesz, vagy nem így lesz. Nekem ez így jó, nekem ez így nem jó. Nem tudom, máshol lehet, hogy nem nálunk ez így szokott lenni. Nekem ez így nem jó, neked ez így nem jó, akkor hogyan lehet? És akkor, ha megbeszéljük a dolgokat, akkor sokkal jobban megy. Szóval én erre biztatok mindenkit. Az új és utolsó gondolat, és akkor lehet kérdezni, a presbitériumok, új presbitériumoknak a mandátuma január 1-től lép életbe. Kötelezően fel kell küldeni természetesen a választási anyagokat, a jegyzőkönyveket. Már most mondom, hogy én készítettem egy minta jegyzőkönyvet a gyülekezetek számára. Egyrészt a maga munkájának a megkönnyítésére, hogy ne 28 fajta jegyzőkönyvet kelljen silabizálnom, hogy vajon jól ment-e a választás, és hogy mindent beleírtak, úgyhogy már az egyházkerületi vezetéssel is egyeztettem egy minta jegyzőkönyvet, amit gyakorlatilag csak a neveket kell beírni, meg a szavazatokat, és minden benne van, és akkor mindenkinek sokkal könnyebb lesz ezt a jegyzőkönyvet megírni. Tehát január 1-től indulnak az új presbitériumok. Én örülnék, ha nem lenne panasz a választásokkal kapcsolatosan, és talán itt a jelölőbizottságnak még egy mondat nagyon fontos a szerepe, hiszen a jelölőbizottsághoz érkeznek be a jelölések, és nagyon kérek mindenkit, hogy valószínűleg akik itt vannak, nem jelölőbizottsági tagok, valószínűleg presbiterek lesznek, vagy gondolják, hogy őket fogja még a gyülekezet jelölni, de a jelölőbizottságoknak nagyon fontos a szerepe, és ezért a presbiteri szövetség által javasolt vagy fogadalomtétel szövegébe is, és a törvényben is benne van a titoktartás. Mert Püspök úrtól úgy hallottam, hogy 6 évvel ezelőtt abból volt a legtöbb panasz, hogy valakit jelöltek, de végül a jelölőbizottságnak, de valamiért a jelölőbizottság nem adta tovább az ő nem jelöltött már presbiternek a presbiterium elé. Na most lássuk meg, hogy itt ezért nagyon fontos a titoktartás, hogy ezek a dolgok hogy mentek. Azt nem is tudom, hogy lehet, hogy valaki tud arról, hogy jelölték, mert megkérdezik. Ugye oda mennek Haluska Benedek elő, és megkérdezi valaki, Csutak Mátyás, hogy Haluska Benedek akart-e lenni presbiter. Azt mondja Haluska Benedek, igen, akkor azt mondja, hogy én jelöllek, és Csutak Mátyás ír egy levelet, hogy én Haluska Benedeket jelölöm, tehát ő tudhat a jelöltségről. De a jelölőbizottságnak meg kell vizsgálni azt, hogy alkalmas erre, a törvényi feltételeknek megfelele. Érdemes vele elbeszélgetni, hogy akkor ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt tudja vállalni, és lehet, hogy ennek a beszélgetésnek az lesz a vége, hogy nem tudta vállalni. Vagy nem úgy tűnik, hogy nem alkalmas erre. Vagy hogy is legyen, vannak törvénybeli jogi akadályok, hogy ő presbiter jelölt legyen, akár jelöltő legyen a szavazáson. Úgyhogy ezeket viszont nagyon bizalmasan kell kerülni, bizalmasan kell kezelni, és szeretettel, mert azért nagyon rosszul esik valakinek az, hogy jelölték, aztán kiderül, hogy hát nem felel meg valamiért. És ha ezt aztán kiderül, hogy képzeljétek, Haluska Benedeket jelölték, de nem alkalmas állam felvételségre, ugye egy gyülekezetben. Tehát itt nagyon fontos a diszkréció és a titoktartás. Nagyon röviden, mert rengeteget lehetne beszélni, ha van kérdés, tessenek föl tenni. Tessék!
Hatházat jön a sorosán.
Igen.
De azt szeretném kérdezni a tisztelt Fiesteres úrtól, hogy hát több lelkész barátomat ismerősömet is megkérdeztem, és nem tudtam egyértelmű választ adni erre a kérdésemre, hogy kétkeresség lehet-e egy gyülekezeten belül presbiter törvények szerint.
Én azt gondolom, hogy a törvény ezt nem tiltja. Van egy új tiltás, ezt lehet tudni, hogy lelkészi jellegű egyháztag nem lehet presbiter. Ez azt jelenti, hogy ha valaki nyugdíjas lelkész, vagy teológiai tanár, vagy a lelkészi képesítése hatályban van tartva, tehát ő még lehetne lelkész, csak éppen nem lelkészként dolgozik, őt nem lehet. Elvileg a törvény nem tilthatja. De egy testvérünk egy belső megbeszélésen kimondhatja, hogy egy családban egy ember lehet. Jobb az. Mert ugyanis azt is lehetne, hogy mondjuk egy nagy család, egy 8-tagú testvérünkből lehetne 4 vagy 5 ember egy családból, ugye? Apa, anya, gyerekek, sógor, sógornő, akkor ez nem igazi reprezentálás a gyülekezetnek, azt gondolom. Tehát az arányokra is kell figyelni, de a törvény szó szerint ezt szerintem nem tiltja. De érdemes azt átgondolni, hogy jó ez, hogy ez így van. Van-e még kérdés?
Nekem azért van valami. Mind a több minden van, de úgy is szeretném az időt. Azért arra reflektálva, amit a Presbiteri Szövetség, a Presbiteri Továbbképzés kötelezettsége. Nyilván arra nem lehet senki sem kötelezni, hogy a Presbiteri Szövetség lenőbbényei részt legyen. Az nyilván feltétlenül szükséges, mert azoknak mondom, akik itt vannak, hogy azok úgyis itt vannak, de azért hosszú távon ezen nekünk érdemes gondolkodni magunknak is, illetve tenni érte, hogyha egyszer egy gyülekezetben egy új presbitert megválasztanak, annak feltétlenül szüksége van arra, hogy folyamatosan, minden gyülekezeti tagnak is, de egy presbiternek aztán végképp folyamatos továbbképzésben, lelkiképzésben részt legyen. Most elvileg ez a gyülekezetekben folyik, elvileg. Gyakorlatilag sok helyen van, hogy évente csak egy alkalom van, vagy kettő van. Én azt gondolnám, hogy azért az jó lenne, hogyha hát mi ennek teret adnánk, és a lelkészek is, meg a gondolatok is, hát úgy mondjam, a fejükben tartanák ezt, hogy ez egy jó alkalom erre, tehát ugye mi jövőt is szeretnénk építeni. Azt szeretnénk, hogy mondjuk 6 év múlva is legyenek presbitériumok, meg az Isten igéje, az ugyan szóljon, vagy kiteljesedjen, tehát ez egy missziós feladat is ebből a szempontból. A gyülekezet megnevezése nélkül mondanék egy példát, egy éppenséggel hát a mi körzetünkben van, egy esküvőn voltam egy kisebb gyülekezetben, és ott utána a lelkészsel beszéltem, hát én korábban nem ismertem ezt a lelkészt egyébként, beszéltem az ő problémáinkról, és mondta, hogy hát hú, milyen rossz ez, hogy most ez a presbiteri választás az ilyen formában van, mert ugye már a gyülekezet kiöregszik, már ő sem olyan fiatal, nagyon nehéz kiállítani az új presbitériumot, mert ugye ilyen hirtelen váltás van. Sokan szeretnének, már mint az egész presbitériumban váltás van, sokan szeretnének leköszönni, mert úgy érzik, hogy megfáradtak, és nincsenek új emberek. Most új emberek azok az én megítélésem szerint építésből lesznek. Tehát ha nem építik a jövőt ilyen értelemben is, lelkértelemben is, akkor szép lassan elsorvadunk. Miközben ugye a missziós feladat lenne minden szinten az egyik legfontosabb dolga, ami tetszik az egység, a gyülekezeteknek, mint egységeknek. Úgyhogy én azért azt javasolnám Esperes úrnak, meg általában a tiszteleti uraknak, meg a gondolkoknak is fontolják meg azt,
hogyha nem is abszolút kötelezővé tennék, de az új presbitereknek mindenképpen érdemes lenne ilyen jellegű sorozaton részt venni. Annak nem feltétlenül ennek kellene lennie a terének, már ez itt van, kétségtelen, de most valami újat kezdünk január 1-én. Hogyha most ezért valami nyomatékosat nem próbálunk legalább tenni, vagy kinyilatkoztatni, akkor mikor? Aztán ennek a formájára lehet gondolkozni, mert lehetséges, hogy túl nagy a... Ha ez jól sikerül, akkor túl nagy ez a 29 gyülekezet, meg ez a nagy terület, és akkor kiskörökbe kell tervezni. Csak nehogy az legyen kiskörökbe letervezők, és aztán a kiskörökben egy vagy kettő működik, és a többi, tudom én, négy vagy öt pedig hát ugye a létezik forma ellenben tartalmilag, meg nem. Hát ez inkább hozzászólás volt, szeretném mondani valamit.
Hallottam olyan presbiterről, aki mindig azt mondta, hogy állandóan. Én támogatom.
Még akkor ilyen dolgot szeretném mondani, ha lehet, az a saját tapasztalat is, persze. Hát a Pasiti gyülekezetben, ahova ugye én is tartozom, az egy képességgel az ellenkezője a probléma, nem tudom, hogy probléma, de az ellenkező helyzet, mint ebben a gyülekezetben, amit itt említettem, nyilván mindenféle variáció van. De nálunk ugye már lezárultak a jelölések, jóval több jelölés született, mint ahány presbiter lehetséges, hogy lesz. És ezen ugye dolgozik a jelölőbizottság, dolgozik a presbitérium is, hogy ebbe előrelépjünk. Egy fontos dolog, amit mi próbálunk megcsinálni, mert ez picit ellen megy annak, ennek a bizonyos titoktartási ügynek, hogy nevezetesen miután mi hát 3-4-szer több javaslatot kaptunk, ugye ezt azért mégiscsak érdemes ugye, struktúrába helyezni, mert hogy aztán ennek a presbitériumnak el kell végezni a missziói munkát, a belmissziójét, a külmissziójét, a diakóniát, a pénzügyi dolgok hasonló. Úgyhogy amit ezzel mi teszünk, nem a teljes gyülekezetnek tesszük ki ezt a teljes listát, de azoknak a vezetőknek, akik az egyes területen dolgoznak, például az iratterjesztés, meg ezzel kapcsolatos. Azok ott a vezetők megismerik a listát és tehetnek javaslatot a jelölőbizottságnak arra, hogy néhány főt ki az, akit ők szívesen látnának és így tovább. Ilyen felosztásban nagyjából ez meg van határozva. Nyilván aztán a jelölőbizottság tesz egy javaslat, és a végén mégiscsak a presbitérium felelőssége van az, hogy fölterjeszte a listát a gyülekezet elé. De azért ez szükséges. Azért, mert egy ekkora méretű gyülekezetben, és azt gondolom, hogy nem, hogyha a 300 emberben ott se feltétlenül ismerik egymást, hogy feltétlenül szükséges az, hogy a szolgáló vezetők, azok, akik azok esetben nem se a jelölőbizottságnak, sem a presbitériumnak nem tagjai, azok hozzá tudjanak ennek ehhez szólni. Tehát ugye a közös bölcsesség, hogyha teszik
az évenyesül. Igen. Az biztos, hogy egy nagy gyülekezetben több iránymutatás is kell a jelölőbizottság részéről, mert lehet, hogy valaki nagyon alkalmas, de esetleg többé-kevésbé nem olyan látványos szolgálatot végez, de arra nagyon alkalmas, és nagyon fontos, hogy ez a, és ő maga is alkalmas a presbiterségre, és fontos, hogy ez a szolgálat képviselve legyen a presbiterium szintjén is, de lehet, hogy sokan nem ismerik, tehát, és nem fogják megszavazni, ha több jelölt van, mint amennyi hely. Ha, ugye, mert a presbiteriumnak két lehetősége van, tehát több jelöltet adni, és abból aztán majd a szavazatok szerint kialakul, ki lesz a presbiter, vagy pedig egy listát adni, ott ha a lista van, akkor ez már kompenzálva van, mert akkor a presbiterium úgy mondja, hogy ez a 16, ez a 20, ez a 24, és akkor ott valószínűleg mindenki be fog kerülni a presbiteriumba. Igen, hát vannak helyi különbségek, mert van, ahol 4 presbiter van, van olyan gyülekezetünk, és van, ahol nálatok mennyi van, egy 32 plusz 8, ugye, tehát pont a tízszerese, azt szeretném mondani, tehát azért, ahol tízszeres a különbség, akkor a tízszeres a létszámbeli különbség, akkor a különbség is nagyjából tízszeresek, és a problémák is más arányúak. Köszönöm, tessék parancsán!
A 6 évvel ezelőtti örvendet képes, van-e valamilyen érdemleges változás?
Én azt gondolom, hogy talán csak ez a lelkészi jellegű személyeknek a kizárása a testvérségről, ha jól tudom.
Nincs kötelező eskü. Múltkor volt
Szerintem 6 évvel is csak azoknak kellett, akik még nem tettek.
Változott a szövegét, ezért mindenkinek a kötelezőjét tették. Nem, 6 évvel ezelőtt.
Most ezt így nem tudom, de... Igen, Péter?
A kérdésem, hogy a jelölő bizottság számszerűleg terjeszti a presbitérium elé, hogy ki mennyi jelölést kapott például, vagy pedig ez a jelölő bizottság titoktartási kötelezettségébe tartozik, és csak neveket terjeszt a presbitérium elé.
Hát én jobbnak látnám, ha nem mondanál a számokat, mert akkor ez már egy előválasztás is lenne, és egészen másképpen jelöl a gyülekezet, és egészen másképpen választ. Másrészt lehet, hogy valaki kapott nagyon sok szavazatot, de most nem tételezem fel senkiről, de előfordulhat, hogy szavazzál, vagy ő valamilyen módon, mert ugye a jelölés, azt lehet mondani, hogy az, jó, itt nálatok tudom, hogy hitelesítve volt.
Igen.
Tehát itt csak azok szavazhattak, akik benne vannak a választói névjegyzékben, vagy jelölhettek, és csak úgy, hogy kiúzták, vagy bekarikazták a nevüket, hogy ő már jelölt. De ez nem minden helyen van így. Tehát nem feltételezem senkiről, de előfordulhat, hogy valaki gyártott magának 142 jelölést, ugye? Különféle aláírásokkal, és a bizottság titoktartásában bízva odaadta, hogy, vagy elküldte, vagy postálatta, vagy e-mailbe elküldte, vagy nem tudom, mit csinál. Én azt gondolom, hogy ez még nem a választás, és erről nem is hiszem, hogy ez a, nem is hiszem, hogy kellene tájékoztatni a testület, hogy ki hányat kapott, mert valakire meg azt mondják, hogy hát most minek jelöljük, hát úgyis presbiter lesz. És azt gondolom, hogy maga a jelölőbizottság is jelölhet, mert miért ne jelölhetne, akkor meg már ott is egy vagy két jelölés elég, vagy a bizottság jelölés elég, akkor a számokat szerintem nem érdemes nyilvánosságra hozni, mert ez is már újabb és nehéz feszültségeket gerjesztett akár. Gábor.
Én meg úgy látom, hogy ha egy olyan gyülekezetben, ahogy telecsítve volt, vagy ahogy nálunk is így volt, mint megnézték, meg kipipálták, akkor ez legalábbis egy tájékoztató, hogy valakire mondjuk vegyük egy egyszerűen például a gondot, ugye a gondok, amiből lebegy, és mondjuk jött 10 jelölés, igen, 2 jelölés, az kapott mondjuk nálunk mondjuk 250 voksot, igen, mert jó sokan jelöltek, vagy mondjuk 150-et meg 100-at, és akkor van még 5 ember, aki kapott egyet. Hát azért a kettő között azért érdemes valami fajta különbséget tenni.
Ezt igen, de mondhatja a bizottság, bocsáss meg.
Jó,
de a bizottság mondhatja, hogy ez a 3 ember kapta a legtöbb jelölést, és őket javasoljuk gondok jelöltnek. Ebben még nem mondott, ti nem mondtál, hogy egyik 250-et kapott, már csak 140-et. Ez a 3 kapta a legtöbbet, hogy őket tartjuk alkalmasnak.
Illetve nálunk a presbitérium már régebbi szavaz, vagy választáskor hozott olyan döntést, hogy aki 10 szavazatnál, 10 jelölésnél többet kapott, azok kerüljenek föl a listára, aki 10 alatt, ahogyan te is mondott, hogy egyik kapott 150-et, a másik 2-t, azért az nem egészen ugyanaz a bajsúly.
Igen, azt gondolom, hogy ezek már a helyi sajátosságok. Köszönöm, azt gondolom, hogy akkor kimerítettük ezt a témát, ha még nekem utána el kell mennem, de még ha valakinek személyesen van kérdés, akkor szívesen válaszolok.
Jó.
Kis szünet.
Nincs a kérdés, ugye, nagyon szépen köszönjük a kérdés úrnak, és akkor most tartunk egy rövid szünetet.